Drága szeretett mennyei atyánk, az Úr Jézus szent nevében köszöntünk téged. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy veled élhetjük minden napjainkat. Veled kelhetünk, veled lehetünk egész nap, veled feküdhetünk a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy te ismered az életünket. Te ismered a szívünket. Látod a szívünk vágyát. Lehet, hogy sokszor nem azt mondjuk ki, ami benne van, de te látod a szívünk vágyát, és te beteljesíted azt a Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk minden ügyünkért. Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy te vagy az életünk ura, az életünk betöltője. És köszönjük, hogy minden szükségünket betöltöd a te gazdagságod szerint az Úr Jézus Krisztusban. Bőséges a mi ellátásunk. Hálával teljes a szívünk ezért. Köszönjük, hogy a mi imáinkat a trón elé tettünk, Uram. Azon te munkálkodsz, és a mi hitünk által valóságot ölt majd Jézus nevében. Mert csak azokat szóljuk ki, ami te igazságod, atyám, ami a te akaratodban van. És hisszük azt, hogy minden imáink a te akaratodban és a te időzítésedben fog betelni. Köszönjük Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, azokat a drága testvéreket, és a drága embereket is, bárki legyen is az, aki valamilyen problémával küzd. Akár káros szenvedéllyel, akár valami betegséggel, akár valami gonosz erővel küzd. Ezeket mind levágjuk a testekről, elparancsoljuk a Jézus nevében, mert a betegségek és a káros szenvedélyek és bármi más rossz probléma mind az ördögtől van. És ezeket elátkozzuk, eltapossuk a Jézus nevében, a lábunk alatt tartjuk az ellenség minden szándékát a Jézus nevében, és bármi jön velünk szembe, mi megharcoljuk a hit szép harcát, és te rád tekintünk, drága Jézus, mert te megváltottál minket a kereszten, a törvény átkától, a betegség átkától, a szegénység átkától, a bűn átkától, és minden rossz dologtól a Jézus nevében. Köszönjük, drága Jézus, hogy együtt érzel velünk, mert te végigmentél minden megpróbáltatáson. Köszönjük, hogy te látod a szívünket. Te tudod a mi érzelmeinket, drága Jézus. Köszönjük, hogy mellettünk vagy mindenben, és kisegítesz bennünket minden bajból a Jézus nevében. Mert, drága mennyei atyám, minden gondunkat te rád vetjük, és neked gondod van rá a Jézus nevében. És ha neked adtuk a problémáinkat, azzal mi tovább nem foglalkozunk. Csak hálát adunk a mennyei atyának, hogy ő gondoskodik mindenről az életünkben. Hálával teljes a szívünk, atyám. Elátkozunk minden elváltozást, minden rebellis működést, mert annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta a drága Úr Jézust a halálból. És ugyanaz a drága Szent Szellem megújítja a mi testünket, a mi sátorházunkat minden napon. És újjá teszi a Jézus nevében. Hálával teljes a szívünk. Hálával teljes a szívünk, atyám, minden napért, amit elénk hozol. Minden napért, amivel együtt tölthetjük veled a mindennapjainkat. Köszönjük, mennyei atyám. Áldunk, dicsérünk téged. Köszönjük a te igédet, a te szavaidat, amit kimondhatunk, mert az élő és ható, és mindenhova elhat. A Jézus nevében köszönjük, atyám, hogy te vizsgálod a szívünket. Köszönjük, hogy az igéd által megújíthatjuk a gondolkodásunkat. Jézus nevében, mert Krisztus értelme a miénk, és hasonlóvá válunk, mint a drága Jézus, ahogy ő is hasonlóvá vált, mint mi emberek, ahogy vagyunk itt a földön. És ő megmutatta, atyám, a te akaratodat. És élővé váltunk a megváltás által. Élővé váltunk, és megismerhetünk téged. És köszönjük azt az élő közösséget, amit veled tölthetünk, atyám. A drága Jézus nevében. Amen.
Köszönjük, drága mennyei atyánk, hogy mind jobban megismerhetünk téged. Megismerhetjük azt a végtelen szeretetet, amit tanúsítasz irántunk. Köszönjük, Atyám, hogy a Te útjaid magasabbak, mint a mi útjaink, és a Te gondolataid sokkal felettebb vannak azoknak a gondolatoknak, amelyek bennünk vannak. Hálát adunk, Atyám, hogy a Te igéddel meg tudjuk újítani a gondolatvilágunkat. És köszönjük neked, Atyám, hogy vezetsz a Szent Szellem által azon az úton, amit Te elrendeltél a számunkra. Szeretünk téged, Atyám, és köszönjük, hogy szolgálhatunk téged. Áldásuk lehetünk ezzel mások számára. Hálát adunk, Atyám, hogy az imáinkat meghallgatod és megválaszolod, mert mi Jézus nevében imádkozunk. És erre a Te Szent Fiad a garancia. A Jézus nevében. Amen.
Hangosan tudunk rá mondani egy amen? Halleluja. Halleluja. És kiárasztom fölöttetek a feltámadás erejét a Jézus nevében, és szabadulást, gyógyulást szólítunk mindenki felett a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az alázatos szíveket, és hogy rád tekintenek a drága testvéreim, és szabadulást és gyógyulást fognak elnyerni a Jézus nevében. Amen. Amen. Rátesszük a kezeinket a zsebkendőkre, és az a kenet, ami Pál testéről származott, és amit elvittek a drága keszkenőket a beteg testekre, ugyan ebben a keszkenőben, ebben a zsebkendőben is elárad ez a kenet, ami most jelen van, ami Istentől van. Ez az erő, ez betárolódik ebbe a keszkenőbe, ebbe a textíliába Jézus nevében, és ahogy megérinti a beteg testet, azonnal gyógyulást szólítunk elő a Jézus nevében, mert megtörik az iga a kenet miatt. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy a Te ígéd igazság, és ha mi azt szóljuk, és az ősebeiben gyógyulást nyertünk, akkor ez az igazság működni fog ebbe a kenetes zsebkendőben is a Jézus nevében. Amen. Amen. És minden igazságot, amit kiszóltunk, minden imát, amit kiszóltunk igei úton, az mind valóságot ölt a Jézus nevében az életünkben. Amen. Amen. Áldott legyen az Úr Jézusnak a szent neve. Köszöntelek benneteket. Hálát adunk az Úrnak, hogy a mai napon is összejöhettünk, és őt magasztalhatjuk a mai napon is. A mai napon a hitről és az alázatról fogtok hallani néhány gondolatot. A Márk evangéliumból szeretnék egy történet részt elolvasni, ami a kananeusi asszony hitéről szól. A Márk evangélium 7. fejezetében a 24-től 30-ig felolvasom az igesort. És onnét fölkelvén elméne Tírusz és Szidon határaiba, és házba ménve nem akará, hogy valaki észrevegye, de nem titkolhatá el magát. Mert halván felőle egy asszony, akinek lányában tisztátalan szellem volt, eljöve és lábaihoz borula. Ez az asszony pedig pogány volt, szirofeníciai származású, és kéré őt, hogy üzze ki az ő leányából az ördögöt. Jézus pedig mondanéki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és az ebeknek vetni. Az pedig felele és mondánéki, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékából. Erre mondanéki, e beszédért, eredjel, az ördög kiment a te leányodból, és hazamenvén úgy találá, hogy az ördög kiment a leány, pedig az ágyon feküvék. Amen. Amen. Ezt a történetet szeretném egy kicsit más oldalról megvilágítani, mert már hallottatok erről, de mindig találunk benne egy új kijelentést, egy új dolgot. Tehát arról szól a történet, hogy Jézus elment Tírusz vidékére, ahol bement egy házba, mert egyedül szeretett volna maradni. El akart vonulni, lecsendesedni, egyedül akart maradni. De valahogy mégis kitudódott, hogy Jézus hol tartózkodik. Mert megtudta ezt egy asszony is, akinek a lányában egy gonosz szellem lakott. Hát oda ment Jézushoz, és folyamatosan könyörgött neki azért, hogy üzze ki a lányából a démont. Ugye az, hogy olvastuk az igében, azt tudni kell, hogy ez az asszony görög származású volt. Föníciában született, és a szíriai fennhatóság alá tartozott ez az asszony. Ő egy szövetségen kívül álló ember volt. Nem zsidó származású volt, hanem pogány, ezért a zsidó törvény szerint semmi joga nem volt ahhoz, hogy kérjen Istentől, hogy oda menjen Jézushoz. Semmi joga nem volt ehhez, a törvény szerint. De ez az asszony, mit tett, mégis megalázta magát. Oda ment Jézushoz, megalázta magát, leborult előtte, és kérte a lányának a szabadulását. Jézust senki és semmi nem kényszerítette arra, hogy szolgáljon az asszony lánya felé, mert ez valójában Isten akarata volt, hogy szolgált felé. Ahogy látjuk az igében, Jézus elég keményen válaszolt ennek az asszonynak, mert ezzel próbára tette az asszony hitét, és ezt egy jó cselekedet, egy jó cél érdekében tette. Nézzük csak meg újra a 27-es verset, azt mondja, hogy Jézus pedig mondané ki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Ezt mondta Jézus az asszonynak. Ebből a versből azt kell tudni, hogy a fiak azok a zsidók voltak, az ebek pedig a pogányok, a kenyér pedig az élet kenyere. Tehát a fiak kenyere Jézus, ő az élet kenyere. Hát a zsidók törvény alatt voltak, ezért kellett őket megváltani a törvény átkától. Visszatérve az igéhez, Jézus azt mondta az asszonynak, hogy neki először a zsidó nép felé kell szolgálnia, nem a pogányok fele. Mert a zsidó nép volt a szövetség népe. Ez az asszony pogány volt, és Jézus egy kutyához hasonlította. Ez bizonyára megsértette volna egy büszke ember önérzetét. És ez a hasonlat nagyon próbára tette az asszony hitét. Mert valószínű, hogy ő is egy kicsit azért büszke volt, de Jézus látta az ő szívét. Mindannyiunk szívét látja Jézus. Jézus egyrészt azért jött, hogy megváltsa a zsidó népet a törvény átka alól, másrészt pedig a pogányok részére is elhozta az üdvösség lehetőségét. Mert ezt bemutatta, a 4 evangéliumban olvashatjuk. Nagyon sok ilyen történet van, ahol pogányok fele szolgált. A kútnál levő asszony fele is szolgált. Tehát Jézus tudatában volt ennek a két dolognak, ezért sok pogány felé szolgált. Úgy, hogy nem nézte le őket. Az Isten szeretetével szolgált feléjük. Ennek az asszonynak szüksége volt arra, hogy Jézus megpróbálja a hitét, hogy ezáltal a szíve alázatossá váljon. Az alázat ugyanis fontos összetevője hitnek. Nagyon összekapcsolódik a kettő. Óriási alázat volt az asszony részéről, hogy elfogadta azt, hogy a kutyákkal egy kategóriába lett sorolva. Nem sértődött meg ez az asszony, és nem hátrált meg, hanem így válaszolt, igen, Uram, Uram, Te vagy az én életem ura. De még az asztal alatti házi kutyák is megeszik a gyerekek által leszólt morzsákat. Ezzel azt mondta, hogy ő is kér abból az élet kenyeréből. Jézus pedig mit felelt neki? Ezért a válaszodért, ami az alázatosságodat és a hitedet tükrözte, annak tudatában menj el innen, hogy annak a tudatában menj el innen, hogy a kérésed teljesült. A Máté 15.28-ban nézzük meg, mert a Máté evangéliumban is megvan ez a történet. Máté 15.28-ban azt írja Isten igéje, ahol azt mondja Jézus, hogy ekkor felelvé Jézus mondané ki, ó asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint, és meggyógyul az ő leánya attól a pillanattól fogva. Amen. Tehát a démon véglegesen elhagyta azt a lányt. Véglegesen. A hite által történt, és az alázatosság által. Tehát Jézusnak bizonysága volt az, hogy az asszony pontosan tudta, hogy bűnös és szüksége van egy megmentőre. Szüksége van egy megváltóra. És még az, hogy ez az asszony szemtől szembe állt az ő megváltójával, aki a kereszt felé tartott, Jézus már a kereszt felé tartott. Jézus nélkül te is csak egy kutyához hasonlítanál abban, hogy megpróbálsz tetszeni és érzelmeket kicsikarni egy olyan gazdától, akivel valójában nem tudsz kommunikálni, és nem is tudod megérteni. Ez az elveszettekről szól. Tehát egy elveszett embernek nincs szellemi kapcsolata Istennel. Ő csak érzelmileg kötődik hozzá. És ugye tudjuk azt, hogy Isten szellem, és mi is szellemi módon tudunk hozzá kapcsolódni, hogyha a szellemünk megújul, ha újjászületik. Úgyhogy ma már újjászületettként Isten gyermeke vagy, élő kapcsolatod van vele, ezért megismerheted, megértheted őt, és tudhatod, hogy már minden áldás a rendelkezésedre áll, amire szükséged lehet az életben. Nézzük meg ehhez az Efézus 1:3-at. Áldott legyen az Isten, mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Amen. Tehát Krisztusban minden szellemi áldással meg vagyunk áldva. Minden a miénk. Az örökségünk. Megváltás az örökségünk. Halleluja. Egy hasonló történet, Námán esete az Ószövetségből, hogy az Ószövetségből is legyen egy példa. Námán az egy hadvezér volt, aki leprás lett. Egy zsidó rabszolgalány azt ajánlotta neki, hogy menjen el Elizeus profétához, aki majd megmondja neki, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy meggyógyuljon. Kettő királyokban találjátok meg ezt a történetet, egy részét fogom elolvasni az egyszerű fordításból, Kettő királyok 5-ben a 9-14-ig. Námán a harci szekereivel elment Elizeus házához, s megállt a kapuban, de Elizeus csak a szolgáját küldte ki hozzá ezzel az üzenettel. Menj, merítkezz bele a Jordán folyó vizébe 7-szer, és meggyógyul a bőröd, megtisztulsz a leprától. Námán erre nagyon megharagudott, és azt mondta, na hát még ilyet? Azt gondoltam, a proféta biztosan kijön a házából, megáll előttem, és segítségül hívja Istenének, az örökkévalónak a nevét. Azután a kezét a sebeim fölé helyezi, és úgy gyógyít meg. Itt megállok egy pillanatra. Először is, ez a Námán kiakadt azon, mai szóhasználattal, hogy nem Elizeus ment ki hozzá, hanem a szolgáját küldte ki hozzá. Ezzel az üzenettel, hogy hogy gyógyul meg? Hát mit képzel ez az Elizeus? Hát én egy hadvezér vagyok, és a szolgáját küldi ki. Miért nem ő jön oda? Hát megharagudott. Hogy miért nem ő jött ki? Miért nem hívta Isten nevét? Miért nem úgy gyógyította meg? Miért nem azt mondta, hogy Isten nevében gyógyult vagy? Vagy miért nem azt mondta, vagy miért nem tette meg azt, hogy fölé helyezte volna a kezét? És úgy gyógyította volna meg. Amúgy eddig nem találkoztam még azzal, hogy ráhelyezte a kezét, hogy fölé helyezte a betegség fölé az Ószövetségben. Ez az első, amivel találkoztam itt most. De biztos, hogy van több helyen. Dicsőség az Úrnak. Tehát Elizeus próféta volt, és ő megkapta Istentől, de mi is most már megkapjuk a Szent Szellem által Istentől, hogy valaki fele hogyan szolgáljunk. Tehát Elizeus próféta azt kapta meg Istentől, hogy mondja, hogy üzenje meg neki, hogy merítkezzen bele a Jordánba 7-szer, és meggyógyul. Tehát nem kézrátételesen, nem Isten nevében, hanem azt mondta, hogy merítkezzen bele a Jordán vizébe. Erre ugye a fölháborodásában Námán így folytatja az ige, hogy vannak folyók Arámban is, még jobbak is, mint Izraelben. Ha már vízbe kell merítkeznem ahhoz, hogy meggyógyuljak, ott van az Abáná és a Parpar Damaszkuszban, azoknak a vizében is megmártozhatok. Azzal mérgesen visszafordult és hazafelé indult. Tehát amikor okoskodunk, ugye? Az emberi okoskodás, hogy hát most miért abba a folyóba merítkezzek meg, mikor ott van kettő másik folyó? Miért nem abba kell, vagy tó? Miért nem abba? Tehát az okoskodás, hogy ne így legyen, ahogy a proféta mondta, ne úgy legyen, ahogy Isten mondta, hanem úgy legyen, ahogy én elgondoltam. Tehát ebben meglátjuk ezt a gondolatsort, hogy nagyon sokszor a saját gondolataink által akarunk ügyeket elintézni. Nem engedjük, hogy Isten tegye. Nem adjuk Istennek a problémáinkat, hanem mindig mi akarunk kiokoskodni valamit. De Isten hatalmasabb ennél, és Istennél ott vannak már a megoldások. Dicsőség neki. Aztán tovább folytatva azt írja az ige, hogy a szolgái azonban tisztelettel megkérdezték Námántól. Urunk, ha a proféta valami nagy és nehéz dolgot mondott volna, azt megtetted volna a gyógyulásodért, igaz? Akkor mennyivel inkább megteheted ezt a csekélységet? Csak belemerítkezel a vízbe, és meggyógyulsz. Námán hallgatott rájuk, és elment a Jordánhoz. Belegázolt a vízbe, és 7-szer egymás után megmerítkezett benne, ahogy az Isten embere mondta. A bőre azonnal teljesen egészséges lett, mint egy kisgyermeké. Megtisztult a leprából. Látjátok, mindig kell mellénk valaki, aki segít bennünket egy kicsit az isteni dolgok megértésében, mert mindegyünknek más a kijelentése. És egymást segítjük ezzel, ha megbeszélünk egy-egy igei részt, vagy valami problémával kapcsolatosan, hogyan álljunk hozzá, ha jön egy megpróbáltatás, hogy álljunk hozzá, kell egy olyan személy, aki segíti a hitünket, hogy erősödjünk meg a Szent Szellem által, hogy erősödjünk meg abban, hogy igen, ha Isten ezt mondta, akkor ennek úgy kell lennie. És ne azon gondolkozzunk, hogy másképp lehetne megoldani. Tehát itt is a tisztelettel fordultak ehhez a Námánhoz az alattvalói, a szolgái. És szeretettel tanácsolták neki azt, hogy Isten embere, amit mondott, hát nem meg tudott tenni ezt a csekélységet. Ha nagyobb dolgot mondott volna, megtetted volna. Hát ezt a csekély dolgot nem tudod megtenni. És megtette, és meggyógyult. Tehát engedelmesnek, alázatosnak kell lennünk Isten fele. Akkor tud bennünket kimozdítani abból a helyzetből, amiben vagyunk. Ezután Námán kíséretével együtt visszatért Elizeushoz, Isten emberéhez, megállt előtte, és ezt mondta. Nézd, most már tudom, hogy Izrael Istenén kívül nincs más Isten sehol a világon. Amen. Tehát milyen alázatot vett fel ez a Námán? És visszament ehhez a prófétához. És azt mondta neki, hogy tudom azt, hogy egy Isten van, aki segít rajtunk. Halleluja! Tehát elfogadta ezt az Istent magának, aki a mi Istenünk. Tehát nem istenek vannak, egy Isten van. Dicsőség az Úrnak. Tehát nagyon fontos az, hogy ezekre a dolgokra ráfigyeljünk. Mi is sokszor meginogunk, sokszor másképp gondolkodunk, mint ahogy Isten szeretné, hogy gondolkodjunk, de mi azzal akadályozunk Isten tervét, hogy beteljesüljön az életünkbe, meg a saját tervünket is. Tehát Námán először büszke és kevés volt, de a szolgái rábeszélésére mégis alázatot öltött, és ezért azonnal meggyógyult. Amen. És most nézzük meg befejezésképpen a hit és az alázat jellemzőit. Egy ilyen kis felsorolás. De nézzük meg hozzá az 1 Péter 5-ben az 5-ös 6-os ige verset. Az lesz az első igénk itt ezen a részen. 1 Péter 5-ben az 5-ös 6-os vers. Hasonlóképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan, pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg hát magatokat, Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében. Amen. Tehát a maga idejében megkapunk mindent. Felmagasztal minket, ha mi alázatosan végigmegyünk az úton. Azt írja Isten igéje, engedelmesnek kell lennünk azokkal szemben, akiket Isten fölénk helyezett. De nem kimondottan csak velük szembe kell engedelmeskedni nekünk, hanem egymás iránt is. Egymással szemben is engedelmesnek, és alázatosnak kell lennünk. Mert azt írja Isten igéje, hogy a büszkéknek ellenáll Isten, viszont az alázatosokkal kegyelmesen bánik. Halleluja! Az igazi alázat alávetettséghez és engedelmességhez vezet. Az alázat az az, amikor jobban érdekel más, mint önmagad. Az igazi alázat esetében felnézünk másokra, ahelyett, hogy lenéznénk őket. Példabeszédek 13.10 azt írja, hogy csak háborúság lesz a kevésségből, a büszkeségből, az önteltségből. Az alázat a büszkeség hiányát jelenti. A büszkeség csak önmaga hasznát keresi. Az 1 Mózes 3-ban is olvashatjuk. Az írás elején, a Biblia elején már ott megvan, hogy ott is találkozhatunk a bűnbeeséssel, az 1 Mózes 3-ban. Ádámot és Évát nem az alázat, hanem a büszkeség hajszolta, amikor a saját útjukra tértek. Saját útjukra léptek, mert azt mondták, hogy nekünk ez kell, amit az ördög sugott a fülembe. Nekem az kell, nem amit Isten ígért nekem. Tehát a büszkeség nem más, mint az alázat elvetése, ami minden rossznak és minden bűnnek a gyökere. A példabeszéd 29-23-at viszont felolvasom. Azt írja, hogy az embernek kevéssége megalázza őt, az alázatos szellemű pedig tisztességet nyer. Amen. Tehát a büszkeséged miatt megaláztatásért, alázatosságodért pedig megtiszteltetés. A büszkeség az a testnek a természetéből fakad, és a testi gondolkodásból ered büszkeség. A Filippi levelet is nagyon jól ismeritek, itt a 2. fejezet 7-es, 8-as versét a Filippi levélből. Elolvassuk azért, Filippi levél 2-ben a 7-es, 8-as azt írja, hogy hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Amen. Tehát Jézus úgy jött le a mennyből, ide a földre, hogy teljes alázatot öltött, és végig engedelmes volt, még a keresztre nem ment. Ezen mélyen elgondolkodunk. Csodálatos kijelentés van ebből. Jézus önként mondott le minden dicsőségéről, és vállalta, hogy szolgálja az emberiséget. Folyamatosan, engedelmesen, alázatosan szolgált minket. És az ő atyát, aki ide leküldte. A földön élve még jobban megalázta magát, és engedelmes volt az atyának, ami be nem teljesítette a megváltás művét. Jézus a mi példaképünk, ezért mi is törekedjünk felvenni azt az alázatot, ami Jézusban volt. Mert az alázatos ember az Urat magasztalja egész életében. Az alázat lerombolja az énközpontuságot, és másokat szolgál. A büszkeség negatív hatással van a hitre, amit láthattunk Námán esetében is. Addig nem gyógyult meg, amíg nem vált alázatossá szíve. A büszkeség mindig az én boldogulását, akaratát nézi, önteltséghez vezet. És ezzel akadályozza és tönkreteszi a hitnek a működését. Az alázat és a tökéletes szeretet megfeledkezik magáról, és abban leli örömét, hogy másokat áldjon, elviseljen és tiszteljen. Amen. És az utolsó igénk a Lukás 14.11-ben van. Olvassuk az utolsó igénket, ami azt írja, mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Amen. És itt vannak utalások, érdemes őket átolvasni, áttanulmányozni, elgondolkodni rajta. Dicsőség az Úrnak, hisszük, hogy alázatosak leszünk, és itt láttam meg ebbe a tanításban, hogy az alázat, az engedelmesség és a hit nagyon összefonódik. Tehát anélkül nem tudunk előrelépni, ha nem vagyunk képesek arra, hogy alázatot öltsünk. azt az isteni alázatot, amire Jézus hívott el bennünket. És hogyha nem vagyunk alázatosak és engedelmesek, akkor nem fogjuk tudni betölteni Isten akaratát, és ő sem tudja a mi kérésünket betölteni, ha mi nem vagyunk képesek alázatot tenni. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és most hallgassátok Feri pásztornak az üzenetét is, vagyis Feri pásztor üzenetét Istentől.
Az Úr szeretete szorongasson benneteket, üleljen át, és vigyen át minden nehézségen. Feri pásztor egy összefüggésről tanított, és én is egy összefüggést szeretnék átadni nektek, mégpedig a szív és száj kapcsolatát. És olyan csodálatosan vezette az Úr Évi pásztort, hogy azokon az oldalakon, ahol igéket olvastunk, a mai tanításomhoz kaptam még két igét. Kezdjük a nyitó igével, a Róma 10:8-al. De mit mond? Közel van hozzád az ige, a réma, a szádban és a szívedben van azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. A King James fordítás azt mondja, hogy de mit mond ez? Közel van hozzád az ige, még hozzá a te szádban és a te szívedben, vagyis a hit igéje, amelyet hirdetünk. A bővített fordítás hasonlóan szól, de mit mond ez? A szó közel van a szádban és a szívedben, vagyis a hit szava, az üzenet, az alap, amelyet hirdetünk. Azt tudjuk, hogy a hit a szívünkben lakozik, és a hangképző szerveinket használva a szánkon keresztül árad ki. Tehát a hitünket úgy tudjuk kiárasztani, hogyha hangformájában kiküldjük a szellemi világba. Azt még szeretném elmagyarázni, hogy a szív sok helyen szerepel a Bibliában, legtöbbször a szellemünk és a lelkünk együttesét jelenti, de valahol kimondottan csak a szellemünket, ezt a szövegkörnyezet határozza meg. A hit valójában összekapcsol két területet, a szívünket és a szánkat. A szívünkben levő isteni fajta hit felszabadítása mihez hasonlítható. Jézus is sok példán keresztül mutatta be a szellemi dolgokat, hogy érthetővé váljon. A szívünkben levő isteni fajta hit a felszálló pezsgő buborékhoz hasonlatosan szabadul fel, amikor azt a szánkon keresztül kiárasztjuk. Hát látjuk a pezsgőt, amikor kiöntjük a pohárba, hogy a buborékok szállnak fel. Ugyanígy a hitünk is felszáll Istenhez, amikor hittel megvallást teszünk, vagy az igét elimádkozzuk. A hit kimondásával sokkal többet kell foglalkozni, mint magával a hittel. Ezt írja a Márk 11:23. Figyeljétek meg, hogy hányszor szerepel ebben az igében a mondani szó és a hinni szó. Kezdem a 22-essel. És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Vagy pedig a görög úgy mondja, legyen isteni fajta hitetek. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Tehát háromszor szerepel ebben az igében a mondani szó. Egyszer a hit. A hit mértékét mindenki megkapta az újjászületéskor. Viszont ezzel valamit kell tenni. Működésbe hozni azáltal, hogy kimondjuk. Ezért van itt ebben az igében hangsúlyozottan, sőt, Jézus a bizony szóval kezdi, hogy bizony, figyeljetek ide, mondjátok ki a hiteteket. Azért fontosabb a hitünk megvallása, mert sok kereszténynek ugyan van hite, de mivel nem ismeri kellőképpen a hit felszabadításának a módját, így nem is gyakorolják azt kellő hatékonysággal. Amikor működtetjük a hitünket, a kimondás által, akkor az aktívá válik. Az aktív hit működtetésekor a kibocsátott szavak által a szívünk és a szánk összekapcsolódik. A szívünkből hála éneket zengetezhetünk az Úrnak, ami szintén a szánkon keresztül jön ki. Ha valamiért egyszer már imádkoztunk, onnantól kezdve hálaadással öntözzük, hogy az már szellemi világban megvan. És a hálaadásunkkal elősegítjük annak a mielőbbi valóságban jövetelét. Ez valójában egy hit cselekedet, mert egy olyan személyt dicsérünk, akit még nem láttunk soha a fizikai szemünkkel. És a zsoltárokban vannak hálaadó zsoltárok. Ezeket, ha időtök van, kedvetek van, tanulmányozhatjátok. A bölcs szellemű ember okosan és építően beszél, így maga is növekszik és épül által. Példabeszédek 16-23. A bölcs szíve értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain gyarapítja a tudást. Tehát amikor mi igei hitmegvallásokat teszünk, akkor azt saját fülünkkel is halljuk, és ezáltal a hitünk is felgerjed. Mert a hit az ige hallásából származik. Ha valaki azért vallásoskodik, hogy kapjon Istentől, és nem vigyáz a szavaira, és ellentmond a szívbéli hitének, akkor az semmit sem fog kapni az Úrtól, mert a vallásos erőfeszítések hiába valóak. Ehhez nézzük meg a Jakab 1.26-ot. Ha valaki Isten tisztelőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiába való az Isten tisztelete. Az Isten tisztelet, illetve az Isten félelem a görögben vallásosságot jelent. Tehát a vallásosság nem tud gyümölcsöt hozni. Ez a igének az értelme. Amikor a szív és a száj nincs összhangban, az meddővé teszi a hitet. Nem fog gyümölcsöt hozni. Nem fog termést hozni. A meggondolatlan beszéd pedig egyenesen romboló. Ezt a Zsoltár 106-ban is megtaláljuk, de meg is nézhetjük a 32 és a 33a. Megharagudtak a Méribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeserítik az ő szellemét, és Mózes gondatlanul szólt ajkaival. Romboló módon. Megkeserítették a Szent Szellemet a romboló szavakkal. Az elmulasztott hit megvallásaikkal a hívők voltak éppen korlátozzák Istent. Nem csak orosz megvallással, hanem a ki nem mondott megvallással is. De ugyanígy a nem igei megvallások is korlátozzák Istent, amikor a hívők, azaz mi, a láthatókról szólunk, és nem a szellemi igazságról. Itt a romboló beszédhez kapcsolódik, amit most kaptam az alkalom alatt, a példabeszédek 30-32. Ha bolond voltál felfúvakodásodban, vagy ha gonoszt gondoltál, kezedet a szájadra vessed. Ez egy nagyon jó ige. A saját érdekünk, hogy folyamatosan és céltudatosan az ige alapján tegyünk hitmegvallást, mert ezzel serkentjük a kívánt és kért dolgoknak a valóságba jövetelét. Az írásból hasznos leckét kapunk. Mégpedig, ha nem tudsz hitben megnyilvánulni, akkor inkább ne mondj semmit, mert még elrontanád, vagy rosszabbá tennéd a helyzetedet. Az egyik példát a Józsué 6-os fejezetében olvashatjátok, én röviden elmondom. Józsué megtiltotta a harcosoknak, hogy megnyissák a szájukat Jerikó dicsőséges bevételéig, így az isteni terv győzelemre vitte őket. Történt az, hogy Izrael seregének Józsué vezetésével Jerikó várát be kellett venniük. Ezek óriási falak voltak, vastagok, nem is tudom hány szekér elfért a várfal tetején, tehát ezt kézzel nem lehet lerombolni és neki menni, még az akkori fegyverekkel sem. Józsué imádkozott, és Isten megadta a haditervet. 6 napig járjátok körül énekszóval, dicsérettel. És a 7. napon le fognak omlani a falak. Na most, ha ma ezt a haditervet egy mostani hadvezér elé tárnád, hát halálra nevetni magát. Mert a mai emberek, a mai hadvezérek nem abban bíznak, hanem a meglevő fegyvereikben. És azért, hogy a katonák ne rontsák le Istennek ezt a tervét, Józsué megtiltotta, hogy nem szólhatnak azon a héten, amikor járják körbe a falokat. Mert elrontották volna Isten tervét. És mivel ezt betartották, amit Józsué parancsolt, hetedik napon valóban ledőltek a falak. Maguktól. Nem maguktól persze. Isten kegyelméből, Isten erejével. Zakariás a következő példa, ezt a Lukács első fejezetében olvashatjátok. Zakariásnak az Úr bezárta a száját, hogy a kételkedő szavaival nehogy megakadályozza a gyermeke megszületését. Ott elég hosszasan írja az igen, hogy Zakariás hogy gondolkodott. Hogy én már idős vagyok, én már nem vagyok képes nemzeni gyermeket, és hozta a kifogásukat. Ezek mind negatív dolgok, romboló dolgok, és Isten terve ellen voltak. És Isten mit tett? Ideglenesen egy bizonyos időre bezárta Zakariás száját, hogy ne tudja kimondani a romboló szavakat. A következő példa a Kettő királyok 4-ben olvasható, a Sunamita asszony. Volt egy fia, akit szintén az Úrtól kapott, mert sokáig gyermektelen volt. Egyszer a mező rosszul lett, meghalt, hazavitte, lefektette. Gyorsan felült a Szamára, az volt a leggyorsabb közlekedési eszköz, és elsietett a prófétához. De senkinek, se a rokonságba, se a szolgáknak, senkinek nem mondta ki azt, hogy a fia meghalt. Tehát ez a Sunamit asszony nem ejtette ki a száján azt, hogy a fia meghalt, így feltámadva visszakapta őt. Mert jött Elizeus, a próféta és a szolgája, szolgáltak a gyermek felé, és fölé lett, föltámadt. Aztán ide sorolhatjuk a kánoáni 12 kémet is, akiknek eltérő látásmódja volt a látottakról, és eltérő jelentést adtak ez miatt. Ez a 4 Mózes 13. és 14. fejezetében tanulmányozható. Isten megígérte Izrael népének, hogy odaadja a tejjel, mézzel folyó Kánoán földjét. És amikor odaértek, hosszú vándorlás után, akkor Mózes kiküldött törzsenként egy kémet, tehát összesen 12 kémet, menjenek előre, úgymond kémleljék meg a területet. Amikor visszajöttek, 10 kém azt mondta, hogy na, ezt a területet nem tudjuk bevenni, mert ott óriások vannak. 2 viszont, Józsué és Káleb, azt mondta, hogy igaz, hogy ott vannak népek, de Isten kegyelméből azt be tudjuk venni, és akkora szőlőfürtöket hoztak, hogy ketten hozták egy rúdon. Tehát olyan bőséges és áldott föld volt az. És mivel a nép nem a 2 jó jelentésre hallgatott, hanem a 10 rosszra, ezért 14 nap helyett 40 évig vándoroltak a pusztába. Tehát itt is ugye a jó meg a rossz jelentésnek a különbségét láthatjuk. Hogy nem mindegy, hogy mit mondunk ki. Tehát ebből láthatjuk azt, hogy sok esetben a hasznunkra van, ha meg sem szólalunk. Mert bizonyos esetekben a szavak fertőzhetnek. Máté 15:11. Mert nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. Most gondoljunk egy járványra. Nem az fogja az embert megbetegíteni, hogyha egy gyümölcsel a vírus bejut a szervezetébe. Hanem az fogja megbetegíteni, ahogy gondolkodik erről, meg ahogy retteg attól, hogy a gyümölcsön rajta van a kórokozó, és az bejut a szervezetébe, és megbetegíti, és erről beszél. Az fogja megbetegíteni. A másik pedig a gondolataink. Naponta rengeteg gondolat megy át az elménken. A jó gondolatoknak meg kell engedni, hogy fészket rakjanak, ezek az igei gondolatok, Viszont a rossz gondolatoknak nem szabad megengedni, hogy fészket rakjanak. Úgy, ahogy a madaraknak sem engedjük meg, akik elrepülnek a fejünk mögött, hogy fészket rakjanak a fejünkre. 2 Korintus 10:5 mond valamit nekünk. Lerontván okoskodásukat, és minden magaslatot, amely Isten igéje ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Röviden úgy mondhatom ennek az igének az értelmét, hogy minden gondolatot meg kell vizsgálni az ige tükrében, és a rossz gondolatokat karanténba kell zárni. Le kell állítani. Van egy nagyon jó hírem, sőt 2, a ki nem mondott gondolatok elhalnak, nem hoznak gyümölcsöt. Illetve, ha már kimondtunk valami romboló szavakat, azt Jézus nevében képesek vagyunk hatástalanítani. Előbb-utóbb minden emberrel megtörténik, hogy kimond valami negatív dolgot, de amikor Isten rávilágít arra, hogy ezt nem kellett volna, akkor nem csak a kezünket vessük a szánkra, hanem hatástalanítsuk Jézus nevében. Oldáskötés alapján működik. A Szent Szellem megmutatja, hogy mikor kell elhallgatnunk, és mikor kell szólnunk. A Prédikátor 3:7 írja, hogy ideje van a szólásnak, és ideje van a hallgatásnak. Ha bizonyos esetekben bölcs dolog hallgatni, akkor felmerül a kérdés, hogy mit mondjon egy hívő, hogyha beteg, fájdalmai vannak, vagy terhek alatt roskad. Mert erre szokták azt mondani a prédikátorok, hogy problémákat, a tüneteket nem letagadni kell, hanem megtagadni, visszautasítani, kizavarni az ajtón. Következő példa ezt meg fogja világítani. Példaértékű egy haldokló fiatal prédikátor esete. Az Úr adott világosságot a számára, hogy miként tudja érvényre juttatni a bibliai gyógyulását, ami valójában a kereszt óta a rendelkezésünkre áll. A megoldás elképesztően egyszerű, és mégis sokan elbotlanak és kudarcot vallanak ezen a területen. A kulcs az, hogy amit igei alapokon a szívünk mélyén hiszünk, mindig azt kell megvallani, és nem a láthatókat. Ez a fiatal szolgáló azért nem tudta eleinte birtokba venni a gyógyulását, mert amikor a barátai meglátogatták, és érdeklődtek az állapota felől, ő mindig a tényeket, a láthatókat sorakoztatta fel, és mondta el nekik. A láthatókat közölte ismerőseivel, és ez nem előre vitte őt, hanem ezzel saját magát korlátozta. Csak azt követően volt képes a gyógyulását megragadni, miután megvallotta az igét a betegség tünetek felett. Ezt mondjuk együtt. Jézus sebeivel elnyertem a gyógyulásomat 2 évezreddel ezelőtt. Én napról napra jobban vagyok. Amen. Ez nem hazugság a láthatókkal szemben, ez az igazság. Mert ilyenkor az ige valóságát és az ige hatalmát öltjük fel a tünettel terhelt testünkre. Amikor ennek a prédikátornak a szája és a szívbéli hite összekapcsolódott, akkor valóságba jött a gyógyuláson. Az áttörésekhez az igei alapok szerint kell hozzáállni. Ugyanis, ha megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben szóljuk a hit szavát, az megtermi a gyümölcsét, továbbá a hit megvallása kiszorítja a félelmet is. Ez a megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben mondott megvallás kapcsán jut eszembe a Lilian doktornőnek a hit otthona, mert ezt gyakoroltatta azzal a tüdőbajos asszonnyal, akit már az orvosok gyógyíthatatlannak nyilvánítottak, és az igei megvallás által pár napon belül teljesen felépült. Vagy pedig volt egy másik szolgáló, akinek a lányának a testén nagyon sok ilyen kinövés volt. Több száz. És Isten egyszer szólt hozzá, hogy miért nem teszel már valamit? És elkezdte a hit megvallásait gyakorolni, 2 percenként, és egy pár nap, egy rövid időn belül eltűnt minden tünet a lánya testéről. Tehát fontos az, hogy megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben. Amikor a hívők megvallása gyenge és erőtlen, akkor Jézus nem tud odaállni melléjük. Vagy ha nem is tesznek megvallást. Nincs mihez hozzá kapcsolódnia. Ezért egyfolytában az igét kell szólnunk, hogy sikeresek lehessünk az élet minden területén. Ennyi volt a mai üzenet. Hiszem, hogy áldás volt és lesz a számotokra.
Én is kaptam igéket. Az egyik az a példabeszéd 18-21-ben található, ami azt írja, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak a gyümölcsét. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mit mondunk ki. Hogy a jó dolgokat mondjuk ki, az Istentől jövő dolgokat, a pozitív dolgokat, vagy a negatív dolgokat, mert negatív dolgok is meg fognak teremni. Tehát a szavaknak teremtő ereje van, ezért sajnos meg fognak teremni a rossz dolgok is, ha azokat mondjuk ki. Tehát ne roncsuk le soha a jót. A Jakab levél 3. fejezetében pedig az 5. vers azt írja, hogy így a nyelv is kicsintag, de nagy dolgokkal cselekszik. Ímé csekély tűz mindnagy erdőt felgyújt. Tehát a nyelv, a szavaink kicsi. Ha jön egy probléma is kicsi, még akkor, vagy egy betegség, azt nagyjá tudjuk tenni. Ha úgy beszélünk, ha úgy, tehát ha csak azt valljuk meg, hogy beteg vagyok, rossz az állapotom, káros szenvedélyem van, én ebből nem tudok meggyógyulni. Tehát ez a helyzet nem fog megváltozni. Úgyse sikerül ez, úgyse sikerül. Tehát ezek is mind meg fognak teremni. Tehát ezért kell nekünk minden helyzetre, minden dologra pozitív megvallást tenni, bármi is a körülmény, bármi is a látható. Tehát ezek nagyon fontosak, hogy megtanuljuk ezeket, és bizony meg kell tanulnunk, mert ugye a megszokott világunkból, a megszokott múltból nagyon nehéz áttörni ezeken a dolgokon. De ezeket is meg lehet szokni, és mennyire jobb, ha ezeket szokjuk meg, a jó dolgokat, amit Isten ad a szánkba, hogy azokat szóljuk ki. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket gyakoroljuk. És így könnyebben ellen tudunk állni az ellenség támadásainak is. Tehát betegségnek, mindennek, hogyha jó magokat vetünk a szánkkal, és akkor jó dolgokat is fogunk aratni, mert ha csak rosszat mondunk ki magunkra is, másokra is, a helyzeteinkre, akkor rossz dolgokat fogunk learatni. Amen. Szeretném kérdezni, hogy valakinek van-e hozzászólása, kapott-e valami kijelentést? Akkor meghallgatjuk Ágitát.
Az Ézsaiás 55. fejezetében mondja azt az Úr, hogy magasabbak a gondolataim gondolataitoknál, és útjaim útjaitoknál. És ez az Ószövetségben még teljesen igaz volt, mert akkor még nem tudtak újjászületni az emberek, és az ő szívükben még nem lakott Jézus, és így belülről még nem tudtak megújulni. Ők a törvény alatt éltek, és a törvény kívülről hatott rájuk, és kívülről szólt hozzájuk. Ők még nem voltak újjászületve, ezért a szellemükön keresztül belülről még nem tudott szólni hozzájuk az Úr. És az elméjünknek a megújítása belülről, a szívük, a szellemük irányából még nem tudott végbe menni. És ezért még ők nem tudtak belülről megújulni, és úgy gondolkodni Isten igéje alapján, mint ahogy mi tudunk. Hogyha törvényt befogadták az elméjükbe, akkor úgy valamilyen szinten meg tudtak változni a gondolkodásukban, de önálluk inkább a cselekedeteken volt a hangsúly, és nem a szívük állapotán. Ők még szerintem nem is tudták ezt megérteni, mert nem ismerték az újjászületést úgy, mint mi. És ezért kívülről tudott csak rájuk hatni a törvény. És Jézus a Máté evangélium 5. fejezetében mondja azt a körülötte állóknak, hogy megmondatott nektek, hogy ne paráználkodj. És én ezt mondom nektek, hogyha kívánsággal néztek egy asszonyra, már paráználkodtatok. és ez a szívük állapotára hívta fel a figyelmet, hogy ő náluk a cselekedeteken volt a hangsúly, hogy az már nem parázna ember, hogyha fizikailag nem követték el a paráznaságot, és nem háltak más asszonnyal, aki nem volt a feleségük. De ettől a szívükben a kívánság még ott volt, és ezért nem újult meg még a szívük, nem újult meg a gondolkodásuk. És ez is mutatja azt, hogy az Isten gondolatai magasabbak, és az Isten útjai magasabbak, mint az ember útjai. De nekünk most már van lehetőségünk arra, hogy belülről megváltozzunk, mert újjászülettünk. És így a szellemünkből már fel tud jönni az Isten igéje az elménkbe, és így belülről hat ránk az ige, és nem kívülről. És az 1 Korintus 2. fejezetében olvassuk azt, hogy bennünk pedig Krisztus értelme van. És így tudunk mi megújulni belülről, hogy az újjászületett szívünkön keresztül feljön az ige, és így belülről hat ránk az ige, és így tudunk belülről megváltozni, és így tudunk a gondolkodásunkban is megújulni. És mi már meg tudjuk tenni azt, el tudunk jutni arra a szintre, hogy Isten gondolatai a mi gondolataink, mert a mi gondolatainkba is be tudnak gyökerezni Isten igéjének a gondolatai. És az Isten útjai már tudnak a mi útjaink is lenni, mert tudunk az ige útján járni, az ige vizén járni hitáltal, belülről megújulva. És így már el tudunk jutni arra a szinten, hogy a szintre, hogy az igén járunk, és így Isten útjain tudunk járni. Persze ez időbe telik, mert egy idő kell ahhoz, hogy az ige magja meg tudjon gyökerezni, és fel tudjon növekedni bennünk, és bőséges gyümölcsöt tudjon teremni bennünk, de el tudunk jutni erre a szintre. És ez is az életünk különböző területein, különböző idő alatt tud megvalósulni, de el tudunk jutni erre a szintre. És valaki már mondhatja azt, hogy Isten útjai az ő útjai, mert Isten útjait járja, és Isten gondolatai az ő gondolatai, mert Isten gondolatait gondolja. És ebben tudunk növekedni és fejlődni, és el tudunk jutni erre a szintre, és ezért hálát adunk az Úrnak. Amen.
Az Ézsaiás 41-ben a 10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Mert erősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.
Halleluja. Ez nagyon jó, felemelő, buzdító. Igen, köszönjük az Úrnak. Jó gondolatokat az Úrtól. Hálát adunk a mai napért, mennyei Atyám, köszönjük a Te szavaidat, a Te erődet, a Te idődet, és köszönjük a Te akaratodat, amely megvalósul a mi életünkbe. Hálákat adunk Neked a Te szeretetedért, a jövőnkért, és hogy mindenben velünk vagy, mennyei Atyám. A drága Jézus szent nevében. Amen. Amen. Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a Földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram, Te vagy az én megváltom, Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte, és megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek, megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel, betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.